Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Helyeteket elfoglalva, hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk ígéjét, úgy, ahogyan azt a korintusiakhoz írt második levélből olvasom, a második levélnek a 8. és 9. fejezeteiből válogatott verseket olvasok a következőképpen. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Makedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, erejükön felül is adakoztak, önként, és erősen sürgetve kértek tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek lévő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően, a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát. Hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányatokat, hogy így egyenlőség legyen. Amit megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, és aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat. És aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiáraszta rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott a szegényeknek, igazsága megmarad örökké. Aki pedig magot ad a magvetőnek és eledelő kenyeret, megadja és megsokasítja vetőmagotokat, és megszaporítja igazságotok gyümölcsét. Így mindenben meggazdagodtok a teljes tiszta szívűségre, amely általunk hálaadást szül Isten iránt. Mert ez az Isten előtti szolgálat nem csak enyhít a szentek nyomorúságán, hanem sokakat hálaadásra is indít Isten iránt. Mert a szolgálat eredményességért dicsőítik majd Istent. Azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról vallást tesztek. És azért az jó szívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul. Ők könyörögnek is értetek, és vágyódnak utánatok, mivel Isten jósága bőven kiárat rátok. Hála legyen Istennek kimondhatatlan ajándékáért. Amen. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét, jöjjetek és feleljünk rá az ő megszólító szavára imádságban. Mindenható Úrunk, köszönjük neked azt, hogy a te gondoskodásodat érezhetjük, tapasztalhatjuk napról napra. Hálát adunk azért, hogyha visszanézünk az elmúlt hetekre, az elmúlt hónapokra, az elmúlt évekre, akkor azt látjuk, hogy te tényleg elláttál minket mindenkor, mindenben, minden szükségessel. Köszönjük neked azt, hogy tudhatjuk, ez nem természetes. És könyörgünk azért, hogy te formálj át bennünket. Te formálj át bennünket, hogy egy olyan szemüvegünk lehessen, ami mindig a hálaadásra indít. Ami segít meglátni azt, hogy mit jelent a te kegyelmedből élni. Hogy mit jelent az, hogy te fizikai értelemben is szegény élettél értünk. Azért, hogy mi lelkileg meggazdagodhassunk. És azért, hogy ne csak lelkileg gazdagodhassunk meg, hanem olyan kincset nyerhessünk, ami örökké kitart ezen az életen túl is. Nyisd fel a szemünket arra, hogy milyen nagy az a gazdagság, amit a téged félőknek tartogatsz. Hogy mi is megnyithassuk a kezeinket is azok felé, akikről általunk szeretnél gondoskodni, a mi segítségünkkel. Urunk, taníts minket az igédből. Szükségünk van arra, hogy formálj minket, hogy formáld a gondolkodásunkat. Formáld a gondolkodásunkat, amikor a kegyelemre gondolunk, amikor a gondviselésre gondolunk, amikor a pénzre gondolunk, amikor az aggódásról van szó. Könyörgünk, hogy a te lelked által legyél most itt jelen közöttünk, és ő végezze el bennünk azt a munkát, amire szükségünk van, amit te látsz egyedül. Köszönjük, hogy így hívhatunk és várhatunk téged. Amen.
Isten igéje iránti tiszteletből jöjjetek és fennállva hallgassuk meg még egyszer azt a két igét, amelynek alapján az örömüzenetet kívánom hirdetni közöttetek. Megíratott ez az imént felolvasott részben a 2. Korintusi levél 8. és 9. részében, 9. és illetve 6. versben eképpen. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet éltetek, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Foglaljunk helyet. Most előre mondom, testvéreim, ha valaki esetleg nem hallja a hangomat, amint említettem, sajnos elromlott az erősítő, tehát ha valaki nem hallja a hangomat, nyugodtan jelezzen, hogy túl halkan beszélek, akár a karzatról, akár pedig ide lenne, mert fontosakat szeretnék mondani, remélem, hogy eljut hozzátok. Egyszer valaki komolyan elkezdett fincogtatni engem, hogy hát hogy csinálom azt, hogy a gyülekezetben a tagok önként adják be a pénzt. És hogy ezt hogy csinálom, mi a trükkje, hogy mit csinálok velük, hogy kényszerítem őket rá. És akkor én fölvettem a fonalat, és viccesen elmondtam, hogy sokat prédikálok az adakozásról, hát mindenféle pressziókat, lelki pressziókat alkalmazok, különböző ábrákkal, a pokollal fenyegetem őket, hogyha nem adakoznak, akkor kénköves mélyén fognak égni. Ezen kívül pedig személyes lelki gondozói attitűdömet is bevetem, és különböző lelki manipulációkkal veszem rá a gyülekező tagokat, hogy adakozzanak. Most ebből a válaszból talán tudják a testvérek, hogy semmi nem igaz. Olyannyira, hogy ezt mindig szoktam mondani kissé renitensen, még valami kurucvér maradt bennem, hogy a református liturgiával ellentétben, minden előírással ellentétben sosem hirdetem azt, hogy jókedve adakozót szeret és megáldja az út, sőt az adakozást sem hirdetem soha. Ennek az a meggyőződésem az oka, hogy egyszer régebben ezt az ige szakaszt mélyen megértettem, és rájöttem arra, hogy az adakozás a szívből kell jöjjön, semmiféle kényszernek nincs helye ebben, vagy szívből jön, vagy nem sokat ér. Úgyhogy nem alkalmazok semmilyen lelki pressziót, és azért láthatóan, aki tudott figyelni az igére, elég hosszú részt olvastunk föl, szóval aki tudott figyelni, az észrevett, hogy ez az adakozásról szól, tehát ebből adódóan az adakozásról kellene beszélni, de mégsem arról fogok. Egy kicsit megemlítem, és pár szót fogok róla mondani, de igazából nem azért hozom elétek ezt, hanem hogy az adakozás tanításának ürügyén a lényegről, a lelki életnek két meghatározó alapvonásáról beszéljek előttetek, és erre hívjam fel a figyelmünket minnyájunknak. Azt szeretném, ha megértenénk, hogy miből táplálkozik az, amit az apostol mond és hirdet, miből táplálkozik az az adakozás, amire kéri a híveket, hiszen ennek a háttere, hogy a jeruzsálemi gyülekezet számára Pál apostol egy adakozó körutat szervez, mert ott éhség van, éhség várható, és erre a különböző keresztény gyülekezeteket kéri, hogy az anya gyülekezetnek, a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtsenek, és ezt a pénzadományt kéri, hogy Korintusban is gyűjtsék össze. Az adakozással kapcsolatban is ugyanazt csinálja Pál apostol, mint amit a filippiekkel csinál, amikor a filippi gyülekezetben különböző emberi konfliktusokkal találkozunk, és ezeket az emberi konfliktusokat úgy kívánja orvosolni az apostol, hogy egyszerűen Krisztus személyére, példájára, erejére, ajándékára hívja fel a figyelmüket. Ott hangzik el a Krisztus himnusz, amit talán többen jól ismerünk. Krisztusra emeli a tekintetüket. Azt mondja, hogy ha emberi konfliktus van köztetek, vagy itt ezzel kapcsolatban, az adakozással kapcsolatban, emeljétek a tekinteteket Krisztusra. Nézzetek őrá, mert minden jó és minden változás az ember életében abból következik, hogy valamit megértek, sőt, nem csak megértek, hanem valamit átélek Krisztusból a magam életében. Testvéreim, sokakkal ellentétben azt tanítom, hogy a kereszténységnek nem az erkölcsi megjobbulás a lényege. Nem ezért vagyunk együtt itt a templomban, hogy jobbak legyünk. Nem ez a fókusz, és nem ez a lényeg. Ez egy hozadéka a dolognak. Mi itt Isten tiszteleten vagyunk együtt. Nem azt jelenti a kereszténység, hogy az valami erkölcsi megjobbulást jelentene. A kereszténység azt jelenteni, hogy ne beszélj csúnyán, ne legyél irigy, ne veszekedj, szeresd az ellenszenves szomszédodat, ne törj házasságot, legyél vendégszerető, és a többi, és a többi, és egyébként adakozzál. A kereszténységnek mindezek következményei lehetnek, de nem a lényege, a felszíne csupán. Drága, szinte magától növekvő gyümölcsök ezek az ember életében, ha tényleg megérti, hogy mi a lényege akkor a kereszténységnek. Minden, amit teszek, az erkölcsi megjobbulás és sok minden más is, a hálánknak és a hitünknek a jelei, hogy valamit megértettünk Krisztusból. Ezért a forrás és a lényeg mindenképpen az, hogy nézz Krisztusra, hogy szeresd Krisztust, hogy ápold vele a kapcsolatot, és kövesd őt. A kapcsolatba lét el a kereszténység, hogy Jézus Krisztussal, Szentlélek által kapcsolatban vagyok, és ez a kapcsolat magától formál át engem, és szinte magától jön a gyümölcs, anélkül, hogy én olyan nagyon és izzadságosan gyűrném és erőlködnék rajta. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, tudom, hogy sokat mondtam már. De nem lehet elégszer hangsúlyozni, testvéreim, mert enélkül mindig átváltunk kézi vezérlésbe, és egy ilyen izzadságos, fájdalmas, kudarcokkal teli, és hagyd mondjam, hogy egy idő után unalmas kereszténységet kapunk, ne csináld ezt, csináld azt, az állandó csináláson, nem csináláson, tiltáson és kötelességeken van a hangsúly, de Krisztus nem ilyen követést hirdetett. Ha megnézitek, pont ez, ami ellen lázad, ami ellen azt mondja Krisztus, hogy nem ez a vallás lényege, hogy mit nem csinálsz és mit csinálsz, hanem itt többről van szó. Nem jó, mert fárasztó, és rendkívül reménytelen ez a kézi vezérlés. Pál apostol, amikor ki akarja szedni a pénzt a korintusiakból, magyarul biztatja őket arra, hogy adakozzanak, akkor nagyon sokféle pedagógiai módszert alkalmaz, és szerintem különböző képzéseken nagyon jól lehetne tanítani, hogy milyen ügyesen érvel. Tehát valóban ő is sokféle érvet használ. De a legerőteljesebb érve az két spirituális, lelki életre vonatkozó érv. Ezzel akarja meggyőzni elsősorban a korintusiakat, nem pedig pedagógiai érvekkel. A döntő érvelés lelki. A két fókuszra mutat. Az egyik, mert ismeritek a mi Jézus Krisztusunk, Urunk Jézus Krisztusunk kegyelmét, hogy gazdag létére szegény élet, értetek? Hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Ez az egyik. Ez arról szól, hogy mit tett értünk Krisztus. Hogy emeljük a tekintetüket Isten kegyelmére, mert ebből indul ki minden. És ez az, amit a legtöbb keresztény elfelejt, hogy újra és újra nézzünk Jézusra, és köszönjük meg, amit kaptunk. Ezért énekeltük annyit ennek az éneknek a refrényét. Máté barátom szokta idézni azt az éneket, hogy hányszor lehet büntetlenül énekelni egy refrént. Hát ezt a refrént is sokat énekeltük, de miért? Hogy a lényegre emelje a tekintetünket. Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem. Eljöttem, hogy áldjam. Ezért vagyunk itt, hogy emeljük a tekintetünket Krisztusra, arra, hogy mit tett értünk. Ez soha nem unalmas. Soha nem fölösleges újra és újra rácsodálkozni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusunk az életét adta értünk. Eljött közénk, szeretetet hirdetett, és önmagát egészen odaadta nekünk. Ez a kereszténység lényege. Ez a lelki életünknek az egyik meghatározó mozdulata. És ehhez jön, de csak ezután a másik mozdulat, amire ezzel az igével hívja fel a figyelmünket Pál. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat. És aki bőven vett, bőven is arat. Ez a mi oldalunk. Az, hogy valamit kezdenünk kell avval a nagy ajándékkal, amit Krisztusban kaptunk, és ez rajtunk múlik, hogy mit kezdünk vele. Mondhatnék sokféle egyszerű, suta példát erre, csak egyetlen egy dolgot, hogy értsük, hogy miről van szó, hogyha kapunk egy háztartási gépet, egy egyszerű gépet, akkor az egy nagy kincs, de semmit nem ér, ha nem tanuljuk meg kezelni. Ha nem tudjuk, hogy mennyiféle funkció van benne, hogy az egyszerű ember mit csinál, megveszi a háztartási gépet, tudja azt az alapfunkciót, amit kell csinálni, egy gombot benyom, nekünk is van egy mikrosütő, és csomó gomb van rajta, és igazából bevallom, hogy fogalmam nincs, hogy ezek a gombok mit csinálnak. Tehát soha nem próbáltam ki. A lényeg, berakom, megmelegítem, kiveszem. Ugye én egyszerűen vagyunk berendezve, de hogy többet tud ez a mikrosütő, lehet, hogy még repülni is tud, nem tudom. De az ember most lehet, hogy kedvet kaptam, kipróbáljam otthon. Szóval a lényeg az, hogy a gépet használnunk kell, mert akkor lesz a miénk. Nyilván Jézus nem gép, és az evangélium nem gép. De értjük a példát, hogy kaptuk Krisztust ajándékba, de az, hogy ezzel az ajándékkal mit kezdesz, ez rajtad múlik. Neked is van dolgod ebben. Szűken, leegyszerűsítve használod és fogadod el, vagy bőven. Erről szeretnék kifejezetten beszélni. Mégis testvéreim, az üzenet első szintjéről illik beszélni, ha a református szószéken vagyunk. Méghozzá az üzenet első szintje mégiscsak itt az adakozás. És ennek a kiinduló pontja az, testvéreim, ilyen értelemben is, hogy Isten gondoskodik róla. Hogy mindent tőle kapok. Mindent. Nem csak a tizedemet, mindent. Mindent. Az egész életemet, a reggelemet, a ruhámat, a levegőt, az egészségemet. Mindent Istentől kapok, és az anyagi javaimat is. Hiába mondod, hogy te kerested meg, te dolgoztál érte, akkor is Istentől kapod. Az én dolgom, hogy azokkal a javakkal, amiket végső soron Isten kezéből fogadok el, a fizetésemtől kezdve sok mindenen át, mit kezdek vele? Hogy gazdálkodok vele? Milyen gazdája? Milyen sáfár vagyok? Mennyit adok abból annak, aki rászorul? Jézus megmondta előre, a Máté evangéliumában is olvassuk, hogy mindig lesznek köztetek szegények. Mindig lesznek. Sőt, mindig vannak olyanok, akik nálad is szegényebbek, akik náladnál is rosszabbul élnek. Mindig azt hiszed, hogy te vagy a létre legalján, de nem. Nézd lefele, mert mi fölfele szeretünk nézni, vannak alattad is. Minden filozófia, minden ideológia, amely azt tűzte ki célul, hogy nem lesz többé szegénység, és mindenki egyenlő lesz, azok mind bebuktak. Mind elbuktak, és miért? Az ember miatt, mert mi magunk vagyunk a nehéz pont ebben, ugye a kommunizmus is egy dologgal nem számolt, kettővel. Egyrészt az emberrel, másrészt Istennel. Ez volt a két hibája. Egyébként jó volt. Az ember, aki nem változik, aki ugyanúgy a gyárból ki fogja hozni, ahogy éppen szüksége van arra, amit otthon a kis háza körül hasznosíthat. Nem számolt az emberrel. Az ember, aki képtelen, az Istentől elszakadt ember, az összetört Isten képpel rendelkező ember, a bűnös ember, bárhogy mondom, az, aki nem tudja azokat a javakat jól beosztani és jól használni, amit Istentől kapott, ezt a természetben is látjuk. Mindenhol látjuk. Az ember nem jó gazdag. Éppen ezért mindig lesznek köztünk szegények, ezért mondja Calvin humorosan, hogy Isten a szegények kenyerét a gazdagok asztalára tette le. Ugye, csak el kell vinni és odaadni. Mindenkinek van kenyere, csak épp a gazdagok asztalán van. El kell vinni onnan. Sőt, ahogy ezt egyszer olvastam egy igehirdetésben, ne az erősebb, hanem a gyengébb kezét keresd. Velünk vannak, köztünk vannak a szegények. Vajon mennyire használod a javaidat jól? Úgy, hogy másoknak is adj. Pál apostol gyönyörűen fejti ki ezt, és figyeljetek, hogy mennyire reális Pál apostol. Szó sincs idealizmusról a Bibliában. Nézzétek meg. Azt mondja Pál, ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Magyarul, ne add el mindenedet teljesen, hogy ez a gazdag ifjúnak nem véletlen szólt az a mondat, és te pedig ne törődj a családoddal, mert ismerek olyan keresztényt, aki annyira adakozott, hogy végül csak épp a gyerekei halnak lassan éhen. Nem azt mondja, hogy nektek nyomorúságotok legyen, hanem ellenben az egyenlőségnek megfelel a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege pótolja ti hiányotokat, és így egyenlőség legyen, így. Hogy egymásról gondoskodnak az emberek. Hogy ezeket a különbségeket, amik mindig lesznek, kiegyenlítjük. Jól gazdálkodunk azzal, amit kaptunk. Aki szűken vett, szűken arat. Aki bőségesen vett, bőségesen arat. Erre is, primer módon erre a konkrét témára is ez igaz. Akik valaha már kipróbálták azt, hogy milyen adni, milyen adakozni, akár erőnkön felül is néha. Nem a feleslegből, hanem úgy egészen, azok velem együtt tudják, hogy milyen jó. Először is a magunk lelkéletében is kapunk által, ahogy adunk. Az adakozók boldog emberek, akik szívből adnak. Meggazdagodnak ők maguk is. Pál apostol ezzel számol, és ezt mondja a gyülekezetnek. Sőt, tulajdonképpen Istent éljük át, hiszen Isten gazdagságából ad nekünk mindent, belőle is tőle kapunk, valahol, amikor adunk egymásnak, és ne csak pénzre gondoljunk, energiára, figyelemre, szeretetre, amikor adunk, akkor szinte Istent éljük át. Volt külső Kelenföldön egy öreg presbiter, aki nem csak arról volt híres, a hosszú a prédikáció, akkor rázta a kulcsát, ha meg azt sem segített, azt mondta, hogy ámen, ha itt lenne, már sokszor lezárta volna a prédikációimat. Szóval ez az ember egy elszegényedett nemes ember volt, ugye a rendszerváltásnál, nem a mostán az előzőnél elvették mindenét. Pénze nem volt, szinte semmi, de azzal adakozott, hogy amikor építették a templomot, ő ott volt, minden nap, ő nyitott, ő zárt, és utána ő tudta megmondani, hogy hol mennek a vezetékek, és mi hol megy. Ő ezzel adakozott. Tehát ezért mondom, nem csak az anyagiakról van szó. De akik ezt átélték azt is, hogy ők maguk gazdagodtak, és valamit Istenből megértenek. Másodszor, amit adtak, azt Isten megáldotta azoknak életébe, akiknek adta. Sokszoros áldás lehetett belőle. Harmadszor, soha nem hiányzik, amit adunk, sőt, hagyd mondjam így, amit továbbadunk, mert Isten kipótolja, sőt, sokszorosan visszaadja nekünk. Ez valóság, testvéreim, nem mese. Kérdezzétek meg, akik kipróbálták. Nagy titok ez, amikor Pál apostol ezt körülírja, hogy hogyan is van az, amikor az Ószövetségét idézi, hogy aki sokat szedett, annak nem lett többé, és aki kevesebbet, annak nem lett kevesebbje. Ez valami titok, nem véletlen teszi ide ezt az Ószövetségi idézetet Pál. Vagy áldás formájában olyan szépen bátorít bennünket, amikor azt mondja, hogy Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségetekbe, szükséggel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. Ezt kell megérteni, hogy minden Istentől jön, ennek az átélése és ezzel való jó gazdálkodás, szívből való gazdálkodás, ez az adakozás lényege. És nem az a lényeg Jézussal szólva, ami látszik, amit a többiek látnak, hanem az a lényeg, ami szívből jön, a lényeg belül történik. Minden vallásos cselekedetben csak is a szívünk számít. És itt érkezünk el a lényegig, a szívünkig. Mert az adakozás az csak a felszín, az csak egy következmény, az csak egy gyümölcs. Nem az a lényeg, hanem az, ami alatta van, amiből következik, hogy van-e alatta élet. Megértettem-e, hogy mit jelent, hogy Krisztusban az Isten megmutatta, hogy gazdag volt és szegény élet értünk, hogy beleszűkült ebbe a világba, és szegényként élt itt közöttünk, és ebből mi meggazdagodtunk. Mit is jelent ennek a misztérium, a titka? Szeretnél szívből adakozni, de valahogy nehéznek találod? Vágysz rá, hogy valami régi bűnt letegyél, ami nyomaszt, de nem megy? Mások mesélik, hogy letették, de neked nem megy. Irigyled azokat, akik olyan szívből és egyszerűen tudnak imádkozni, minden csiribiri nélkül. Te is szeretnél olyan lelkiélményeket átélni, amiket a többiek mesélnek, hogy mit éltek át Istennel, de te akárhogy próbálod, akárhogy erőlteted, neked nem megy. Csodálod azokat, akik másokkal tudnak szívből törődni, de neked még magadra sincs időd, hogy van nekik ideje másokra. Igaz erre, vesd bőkezűbben, mert aki szűken vett, szűken arad, és aki bőven vett, bőven arad. Törődj a lelkeddel, szállj időt a lelki életre. Könnyű a sportolókat irigyelni, amikor az aranyat a nyakukba teszik, de azt nem látjuk, hogy mekkora munka volt, és mennyi lemondás mögötte. Dolgoztak érte. Nekünk is dolgoznunk kell, a lényeget már megkaptuk Krisztusban, de valamit kezdenünk kell vele. Törődj a lelki életeddel, szállj időt a lelkedre. Senki sem spórol vetéskor, bőséggel vet. A fukarság, a szűkkeblűség, kívülmaradás, takarékoskodás, mert ezeket is jelenti ez a szó, a szűken vet, megbosszulja magát az aratáskor. Az aratás a vetésnél kezdődik. Akkor élsz át ilyeneket, akkor fogsz tudni imádkozni, másokkal törődni, adakozni, és amiket itt felsoroltam, hogyha elkezdesz törődni a lelkeddel, és elkezdesz vetni. Nem az aratással kezdődik, a vetéssel. A lelki életünkről való gondoskodással. Hadd mondjak pár dolgot. És kérlek benneteket, hogy ne úgy hallgassátok, két veszély, hogy ezt már hallottuk, ez a lelkész mindig csak erről tud beszélni, már unalmas. Vagy úgy, hogy hát igen, de jó lenne, és akkor itt megakad az ember, hanem tükörben nézzetek, és tényleg vizsgáljátok meg magatokat, és adja meg az Úristen az ő lelkével, hogy ebből odaszánás, ebből elhatározások gyümölcsözzenek ki. Mert egyébként hiába hallgatjuk ezt. Az első kérdés rögtön a vetésnél. Szállj időt, energiát az ige olvasásra. Vesd bőkezűbben. Hagyd, hogy megérintsen, adj időt, hogy átjárjon. Mert a hit az nem gyors étterem, testvéreim. Az nem az, hogy bemegyek gyorsan, kiszolgálok, bár Magyarországon már gyors étterem sincsen, ahogy nézem. Órákat vár a gyors étterembe is az ember. Tehát a hit az nem olyan, hogy bemegyek gyorsan, elfogyasztom, megyek tovább. Bibliósok kallárt felcsapom, 5 percet olvasom ki, megadtam Istennek, ami az Isteni, most jön az élet. Szánunk-e időt az Isten igére, hogy tanulmányozzuk, hogy megértsük, hogy mélyére lássunk, hogy átengedjük magunkon. Testvéreim, azt, amikor valaki azt mondja, hogy nem olvas Bibliát, azt azért szeretem, mert őszinte beszéd, és ennek helye van. Én nem olvasok Bibliát, mondja valaki. Nekem is volt olyan időszak. Jó, ha bevalljuk, ha elmondjuk, és nem kell miatt így szégyenkezni. De ha valaki ezt büszkén mondja, hát nem olvasok Bibliát, akkor megkérdezem, hogy akkor mi is a te kereszténységed? Mit jelent, hogy református vagy? Az ige egyházába azzal dicseked el, hogy nem olvasol Bibliát? Hát mit hozott ez a jó öreg Luther, meg az összes többiek? Miről beszéltek, ha nem arról, hogy itt az ige, vedd a kezed, mert Isten szól hozzád, és ez át tud formálni. Hogy lehet, hogy téged ez nem érdekel? Hogy lehet, hogy úgy éled meg a napjaidat? Hittanosaimnak azt a feladatot adtam a múlt héten, hogy próbálják, hogy minden nap olvasnak 2 percet Bibliát, 2 percet. Az hány perc egy héten? 2x7, 14 perc. 14 perc. Tudjátok, hogy a 11-ből hány csinálta meg? Legalább bevallották, ezért szeretem őket. Tudjátok hány? 2. Református hittan tanulnak 11 éve. 2. Akkor miről beszélünk? Akkor mit jelent a mi hitünk, ha nem érdekel az ige bennünket? És vannak korszakok, testvérek, amikor kihűl a szívünk, és van olyan, amikor én is úgy vagyok vele, hogy van ilyen, de ebben nem törődhetünk bele. Hát, ha nem vetünk, akkor hogy akarunk aratni? Ha szűken vetünk, ha olvasol egy évben egyszer Bibliát, akkor mit akarsz? Hogy gondolod, hogy majd változni fog az életed? A másik az imádság. Szállj időt, energiát az imádságra. Mennyit imádkozunk? És nem kilóra kérdezem, hanem szívből. Mennyit imádkozunk? Mennyit figyelünk Istenre a csendben? Felhívott valaki a héten, hosszú történet, megérne egyébként egy jó kis stand-upos rész, de nem lesz. Nem lesz, ellenállok a kísértésnek. Jó sztori. A lényeg az, hogy felhív valaki telefonon reggel 6:30. Én vagyok. Mondom, kicsoda. Én, megtudtam, hogy kicsoda. És aztán mondtam, hogy ilyet utoljára Istentől hallottam. A Jézustól. Azt mondja, Isten nem beszél, csak mi beszélhetünk hozzá, mondja nekem mentségéül. Hát mondom, pedig Isten is beszél hozzánk, méghozzá az imádságban. Csak kellő csönd kell hozzá, ott kell maradni a csendben. Mennyit imádkozunk úgy, hogy az én vagyok megszólíthasson bennünket, hogy felhívhasson bennünket. Ha nem szánsz időt imádságra, hogy akarsz fejlődni a hitben? Hogy akarsz békés maradni? Hogy akarsz az aggódásodon győzni, ha nem imádkozol? Ha nem vetsz, nem fogsz szaradni. Szállj időt másokra is, ez a harmadik. Nyílj ki a szolgálatra. Isten lelke által előtted kincses tár nyílik meg. Vesd bővebben ebben is. Figyeld meg, hogyha elkezdesz adni, kinyílni mások fele, gyülekezetben szolgálatot vállalni, te magad gazdagodsz. De ha szűken vetsz, nem fogsz szaradni. Ha a liturgiás lapon egy hirdetés 5. hete ott lehet, azért, mert nincsen rá jelentkező, és 2 ilyen van, nem tudom, felfigyeltetek-e rá, akkor kérdezem, hogy hol van bennünk a vágy, hogy Istennek szolgáljunk, és valamit tegyünk már az Úr ügyéért? Hogy akarunk mi aratni, ha nem vetünk, ha nem teszünk bele energiát? Testvéreim, a legfontosabb azonban mindezek fölött, hogy ti tölts időt Jézussal, nézz Jézus Krisztusra, elmélkedj róla, ismerd meg őt, állj meg egy történetnél, egy szavánál, egy mondatánál, és gondolkozz el rajta. Adj időt Jézusnak, hogy formáljon téged, és meg fogod látni, hogy ez lesz az, ami az igazi vetés lesz, és csodálatos aratás lesz. Mert azok, akik Jézus Krisztussal foglalkoztak, akik Jézusra néztek, akik vele kapcsolatot ápoltak, azok csodálatos dolgokat tettek az életükben. Szemléld Jézust. Őt, aki nem vonta ki magát, nem került el sorsát, nem szűken vetett, hanem bőségesen. Mert a szűken vet ezt is jelenti, ahogyan mondtam, hogy elkerülni valamit, nem hagyta magát. Nem hagyta abba, hanem mértéktelenül mindent odaadott, letette az ő életét értünk. Isten az ő fiában a szívét öntötte ki előttünk. És ez a hála, amikor ezt megérted, amikor ezzel megtelik a szív, ahogy a középkori misztikusok mondták, kitágul a szív, amikor kitágul a szívünk ettől, mert Jézussal telik meg, ez a kereszténység. Ebből a hálából fog következni a világ legtermészetesebb dolga szerint, hogy jót teszel, hogy imádkozol, hogy vágyódsz az ige után, hogy adakozol, hogy másokkal törődsz. Ez a hála mozgat minket, ez a forrása tettnek, és ez az az áldás, ami átmegy rajtunk, és másokat is bevonz az Isten közelébe, ahogy Pál apostol buzdítja a korintusiakat is, hogy a ti példátok által mi is felbuzdulunk majd. Ez az az áldás, ami tovább megy rajtunk barátaink, szomszédaink felé. Ez az, ami ihletni fog másokat is. Akiken átmegy az áldás ugyanis, azok Isten magát érik át. Őket is átterje az áldás. A vetés az mindig öröm. Az mindig reménység alatt történik, hogy eljön az aratás ideje. Reménységben kell vessünk. Így van ez az adakozásban, és így van a lelki életben, annak minden szegmensében. Hogyha örömmel és reménységgel vetek, higgyem el, hogy az Isten gazdag, hogy az ő áldását ránk árassza. Az odaadás, az önátadás sosem lesz teljes, ha nem az aratásra nézünk, hogy Isten ezt meg fogja áldani, hogy ennek van értelme, amit csinálunk. Aki bőven vett, bőven is arat. Nincs másképp ez az adakozásban, a szolgálatban, az erkölcsi megjobbulásban, az imádságban, a bibliaolvasásban és minden másban. Vessetek bővebben, testvéreim, erre hívott bennünket ma Pál apostol, és higgyétek el, az Isten gazdagon meg fogja áldani azt, amit ti vettek az ő segítségével. Így legyen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Uram, hangot hallom, mert te hívsz most, és nem más. Feléd hadd forduljak, hadd kövesselek immár. Veled én oda megyek, hová lábnyomod vezet. növekedni benned így fogok, s te én bennem. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
És most pedig fogadjuk Istenünk áldását. Az én Istenem, aki az ő dicsősége szerint be fogja tölteni minden szükségeteket a Krisztus Jézusban, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen.